Tehát 1 Mózes 24. Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte: tedd a kezed a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és a föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak lányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazánkba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki: hát ha az a lány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, honnét eljöttél? Ábrahám így válaszolt neki: üdvözkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr, az ég istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, így esküdött meg nekem: a te utódaidnak adom ezt a földet. Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozza fiamnak feleséget. Ha leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztott a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult és elment Arám Naharaimba, Nábor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én Uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli lányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik lánynak: nyújtsd ide a korsódat, hadd igyak, ő pedig azt mondja: igyál, sőt, még a tevédet is megitatom, akkor öt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet Uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Betuélnak, Milká fiának volt a lánya. Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga odafutott és azt mondta: adj nekem egy korty vizet a korsóból. A lány így felelt: igyál, Uram! És gyorsan levette a korsóját a kezébe és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt: tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsó vizet a vájukba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésítette útját az Úr vagy sem. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt és a lány kezére való 2 karperecet, 10 aranysekel súlyút, és ezt kérdezte: kinek a lánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? Ő azt felelte: Betuél lánya vagyok, Milka fiájé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki: van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta: áldott az Úr, Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, aki nem vonta meg hűsége szeretetét Uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton az én Uram testvérének házához. Ezután elszaladt a lány, és elmondta anyja háza népének, hogy mi történt. Rebekának pedig volt egy Lábán nevű bátyja. Ez a Lábán kiszaladt ahhoz az emberhez, a forráshoz. Amikor látta a függőt és húga kezén lévő karpereceket, és meghallotta húgának, Rebekának a beszédét, aki elmondta, hogy miről beszélt vele az az ember, akkor oda ment ahhoz az emberhez, aki még mindig ott állt a tevék mellett a forrásnál, és így szólt. Jöjj be, áldott embere az Úrnak, mit állsz idekint? Én már elkészítettem a házat és a tevék helyét is. A férfi bement a házba, lábán meg levette a tevékről a szerszámot, adott a tevéknek szalmát és abrakot. Azután vizet hoztak, hogy megmossák a lábát, meg a vele levő emberek lábát is. Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt. Nem eszem, amíg el nem mondom mondani valómat. Lábán így szólt. Beszélj! Ő pedig ezt mondta. Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr igen megáldotta az én uramat, és meggazdagodott. Adott neki juhokat, szarvasmarhákat, ezüstöt, aranyat, szolgákat, szolgálókat, tevéket és szamarakat. Uramnak a felesége Sára öreg korában fiút szült az én uramnak, aki neki adta mindenét. Engem pedig így ieskedett meg az uram. Ne védj fiamnak feleséget a Kánaán lányai közül, akiknek a földjén lakom, hanem menj el apám házához, az én nemzetségemhez, és onnan hoz feleséget fiamnak. És amikor ezt mondtam uramnak, hát ha az a lány nem akar követni engem, akkor így felelt nekem. Az Úr, akinek a szín előtt járok, elküldi majd angyalát veled, és szerencsét teszi utadat, hogy feleséget hozzas fiamnak az én nemzetségemből, apám házából. Csak akkor mentesülsz a nekem tett eskü alól, ha elmész az én nemzetségemhez, ha nem adják neked, akkor is mentesülsz a nekem tett eskü alól. Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam. Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, bárcsak szerencsésen tennéd utamat, amelyen járok. Ide állok a forrás mellé. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik lánynak, aki kijön vizet meríteni, adj innom egy kis vizet a korsóból, és az azt feleli nekem, így áll, sőt még a teveidnek is merítek, az legyen az a lány, akit az Úr az én uram fiának rendelt. Még be sem fejeztem magamban a beszédet, már is jött Rebeka korsóval a vállán. Lement a forráshoz és merített. Ezt mondtam neki, adj innom. Ő gyorsan levette a korsóját, és így felelt. Így áll, sőt, még a tevédet is megitatom. Ittam, és ő a tevéket is megitatta. Azután megkérdeztem tőle, kinek a lánya vagy? Ő ezt mondta. Annak a Betuélnak a lánya vagyok, akit Milkás szült Náhornak. Ekkor a függőt az orrába, és kalpereceket a kezére tettem. Azután meghajoltam, leborultam az Úr előtt, és áldottam az Urat, Ábrahámnak az én uramnak Istenét, aki a helyes úton vezérelt engem, hogy az én uram testvére lányát vigyem el feleségül a fiának. Most azért, ha meg akarjátok mutatni, hogy szeretitek uramat és hűek vagytok hozzá, mondjátok meg ezt nekem. De ha nem, azt is mondjátok meg, mert aszerint fordulok jobbra vagy balra. Lábán és Bétuel így válaszolt. Az Úrtól indult el ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. Itt van Rebeka, vidd és menj. Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr. Amikor meghallotta Ábrahám szolgája beszédüket, földre borult az Úr előtt. Azután a szolga ezüst és aranyékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott bátyjának és az anyjának is. Majd ettek és ittak az emberekkel együtt, akik vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt, bocsássatok el uramhoz. A lány bátyja és anyja azonban azt mondta, hadd maradjon velünk a lány még vagy 10 napig, azután elmehet. De ő így felelt nekik. Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencsésé tette utamat. Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz. Azok ezt mondták, hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát. Oda hívták Rebekát, és azt kérdezték tőle. Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte. Elmegyek. Elbocsátották tehát húgukat, Rebekát, és a dajkát, meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt. Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki. húgunk, legyen utódait száma 1000-szer 10000. Vegye birtokba utódod ellenségei városát. Azután fölkelt Rebeka, a szolgálói felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Így vitte el a szolga Rebekát, és elment. Izsák éppen megérkezett a lahajrói kuttól, mert a délvidéken lakott. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre. Amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevéről, és azt kérdezte a szolgától: ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? Szolga így felelt: ő az én uram. Akkor Rebeka fájtlat vett elő, és eltakarta magát. Szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.
Amikor választottam ezt az igét mára, az egyik oka, hogy ezt választottam, hogy a héten a vezetőségi ülésen a vezetőség kérte, hogy ma predikálok a házasságról. És azért kérték ezt, mert ez a hét, tudjunk, hogy mi lesz a hét közepén, február 14-én, a Valentine nap, amikor a szerelemről van szó, de nem csak azért úgy döntött a vezetőség, hanem azért, mert az Allianz itt Magyarországon úgy döntött, hogy ez a hét lesz a házasság hete. És lesznek több rendezvény ezen a héten. Az egyik a Pálhegyi Feri bácsi fog tartani egy sorozat a házasságról, előadások, és különböző ilyen, és akkor kaptunk egy kérés az Allianztól, hogy ezt próbáljunk valahogyan a gyülekezetben is tartani, ezek az alkalmak a házasságról. Ezt az igé konkrétan, egy kicsit féltem beszélni erről. Az egyik oka az, hogy én emlékszem egy 35 évvel ezelőtt. Atlanta, Georgia voltam egy Isten tiszteleten, és ott az Egyesült Államok déli részén a legismertebb baptista lelki pastor. És ő erről az igéről predikált. És egy nagyszerű predikáció volt, én soha sem fogok elfelejteni azt a predikációt. De én egy kicsit úgy vagyok, hogy ki vagyok én, hogy én tudok predikálni erről a textusról, miután hallottam, hogy ő hogyan predikált el. De a másik oldalon, ott van a feleségem, aki mindig azt mondja nekem, hogy Monty predikáljál az Ószövetségből. Szükség van arra, hogy a kettőt próbáltam egy kicsit egyensúlyozni, és valahogyan úgy döntöttem, hogy mégis vállalom azt, hogy beszélek erről az igéről. Lehetséges, hogy valaki furcsának tartja azt a címet, amit adtam a mai predikációnak, a szerelmi történet. Valaki miután az apja olvasta ezt, fölteszi a kérdést, hol van a szerelem ebben? Ez egy érdekes kis ószövetségi történet. De hol van a szerelem benne? Mi tudunk gondolkozni, esetleg a mi életünkben egy jó szerelmi történet. Ha én gondolkodom, már látjuk, hogy öreg vagyok, mert 1970-ben megjelent egy film angol nyelven először, a szíme, a szerelme történet. Angolul love story. És amikor én gimnáziumban jártam, ez a minor film volt. Valahogyan mindenki akarta nézni ezt a filmet. Nagyon népszerű. Egy igazi szerelme történet. Nem tudtam együtt érteni mindennel, amit elhangzott a filmben, de azt tudom mondani, hogy az egy igazi szerelme történet. Ha az ember kérdezi, megint hozom példaként a feleségem, hogy mi az igazi szerelme történet, távol, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban, ő szerezte egy filmet, egy keresztény film, a Vágnyugatban történik, és egy szerelme történet. És nagyon tetszett neki az a film. Ez az igazi szerelme történet neki. Ha körbe mennünk, és kérdeznénk mindenkitől, akkor mindenki szerintem tudna mondani egyet. Esetleg egy film, esetleg egy könyv, esetleg valamit, amit ő tapasztalt a saját életében, vagy látta. És én hozom most a Mózes 24. résznek szerelme történet. Én azt mondom, hogy amikor olvasunk ezt a történet, van két lehetőség. Az egyik lehetőség azt mondjuk, hogy az egy nagyon régi történet, és érdekes történet, de a mai világban ez nem reális. Olvasunk a történet, érdekes volt, jó volt, lépjünk tovább. Vagy esetleg van egy másik csoport, aki azt mondja, hogy a Biblia szerint kell élni, újból kell alkalmazni ezt. Esetleg van egy pár szülőr köztünk, aki azt mondja, hogy milyen jó, hogy ettől kezdve a szülőr fognak dönteni. Fiatalok, tovább nem kell izgulni, nem kell járni senkivel, nem kell keresni a párt. Mi szülőr, mi fogunk dönteni helyette. Jó? Láttam, hogy aki ma idősebb, azt mondja, hogy jó. Láttam, aki meg egyedül álló, azt mondja, hogy nem. Akkor mit csináljuk ezzel az igével? Van-e valami benne, ami segít minket a 21. században? Én azt mondom, hogy fontos, amikor olvasunk az igét, hogy mi azt látjuk, hogy az igében vannak elvek, és vannak konkrét módszerek. Vannak olyan igék, amit én azt mondom, hogy mind örökké érvényes, minden értelemben, és mind örökké kell alkalmazni a módszert, és az elveket. De vannak olyan igék, ahogyan változik a kultúra vagy a helyzet, ahol mi azt mondjuk, hogy konkrétan azt a módszert nem kell alkalmazni, de az elveket, amit látjunk itt, igen. És én azt látom, hogy ez egy olyan igét. Én nem fogok javasolni azt, hogy ettől kezdve ebben a gyülekezetben csak a szülők fognak dönteni, hogy ki megy kihez. De én azt mondom, hogy igenis látom, hogy ebben az igében vannak elvek, amit az idősebbek és a fiatalok a gyülekezetben tudnak alkalmazni. A történet. Ma felolvastunk, látjunk, hogy mi volt a helyzet, látjunk azt, hogy az Izsák ma kezdett egy kicsit öregebb lenni, ahogyan én kiszámoltam, biztos ma 37 éves volt, mely egyedülálló volt, és akkor az édesapja azt mondta, hogy itt az ideje, hogy a fiam megnősüljön. És az édesapja azt mondta, hogy de mi egy idegen országban éljünk, az összes nő, aki itt él, hitetlen, nem istenfélő emberek, akkor muszáj, hogy az ő felesége olyan lenne, aki egy istenfélő családból származik. És ő azt mondja, hogy jó, akkor én fogok küldeni az én szolgámat vissza az én népemhez, és akkor ő onnan tud hozni egy nőt. Így is történt. A szolga oda ment, talált egy megfelelő nőt, majd fogom nézni a részleteket, visszahozta őt, meg volt az esküvő, és tovább ment az élet. De nézzünk egy kicsit. Először szeretnék beszélni erről a szolgáról. Itt azt látjunk, hogy Isten, hogy Ábrahám oda hívta a szolga. Nem is tudjunk az ő nevét. Vannak olyan teológusok, akik azt mondta, hogy lehetséges, ugyanarról a szolgáról, akiről olvasunk, az első Mózes 15. részben, az Eliézer. Nem tudjunk ezt biztosan, de azért mondanak, hogy ez érdekes, mert ha valóban ez a szolga Eliézer volt, ha nem lett volna gyerek Abrahamnak, Eliézer, mint a legidősebb szolga, ő lett volna az örökös. Gondoljatok róla. Itt van egy szolga, ő lett volna a leggazdagabb ember a világban, abban az egész részben. És ahelyett, hogy ő lett a leggazdagabb ember, ő kapta a feladatot, hogy kell oda menni egy másik országba egy feleséget szerezni annak az embernek, aki átvette az ő helyet. Én azt mondom, hogy könnyen lehetne, ha mi lettünk volna azt a szolga, lett volna egy kis irigység bennünk. Lett volna, úgy mondom, hogy egy kicsit nehéz lett volna nekünk vállalni ezt a munkát. Miután majdnem szereztem azt, és miatta nem. De mégis mi azt látjuk azt, hogy ő ingedelmeskedett. És ő ment. Én azt mondom, hogy egy kicsit azt látjuk, hogy ő hasztunk összeállítani Keresztre Jánosra. Volt egy idő a Keresztre János életében, amikor ő a központban volt. De mi olvasunk a János 3. részt, a 30. versben, hogy János mondta Jézusról, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Valahogyan a János jól látta az ő szerepet. És ő nem próbált átvenni egy másik ember szerepet. Az Eliézer jól látta, hogy mi az ő szerepe, mint szolga. Ő kész volt maradni az ő szerepebe. Ő nem akart többet lenni, mint Isten várt tőle. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetben az ember tud vállalni az ő szerepet. Isten mit vár tőle. És akkor én örömmel csinálom azt, ami az én szerepem. Nem mindig irészkedem és vagyom, hogy én olyan jó, ha én tudnám ezt vagy azt csinálni. Hanem Isten mit vár tőlem. És amit Isten vár tőlem, azt örömmel csinálom. A szolga is cselekedett. Ő engedelmeskedett, fogta tíz szere, fogta több segítséget, és indult egy úton. Az út kb. 800 kilométer. Mi azt mondjuk, hogy jó, az nem egy nagy távolság, én tudok beülni a kocsiba, reggel egy délután ott leszek. Nem egy könnyű nap, de gond nélkül ezt lehet csinálni egy nap alatt. Nem tudom pontosan, hány nap tartott az út neki. De ez nem volt egy napos út. Ez egy több napos. És egy több hetes feladat volt, amikor ő indult ezen az úton. És látjunk, amikor ő érkezett oda, volt ideje átgondolni az ő feladatot. És útközben Ő készített egy tervet. Nagyon konkrét terv volt. Ő azt mondja, hogy tól kérni vízet valakitól, az egyik fiatal nőtől és fölök. És az lesz, hogy ha ő azt kínál, hogy ő adja vízet a 10 szebenek. Én nem tudom, hogy mennyi víz az, de az, hogy én dolgok egy benzinkútba tankolni, az nem se energia, se időt nem vesz igénybe. De az, hogy valaki vízet ad, 10 szebenek, miután utaztak 800 kilométer, akkor az nem kis munka. Én azt mondom, hogy az mutat valami a nő jelenéről, hogy ő milyen nő. És akkor ő érkezett oda, és mit csinált? Megvolt a terv, de valami más is csinált. Ő fordult Istenhoz imádságban. És ő imádkozott. És ő kért az Isten áldása. Az ő munkájára, arra a lépést, amit ő kezdeményezett. Látjunk azt, hogy ő sikerrel járt. Amikor ő sikerrel, ját látunk ezt a 26. versben, ő mit csinált? Ő azt mondja, hú, de jó volt a térben, milyen okos vagyok. Nem. Mi azt látjuk, amikor ő sikerrel járt, ő leborult Isten előtt. És ő hálát adott Istennek. Én azt látom, hogy itt van az óriási különbség, egy természetes ember, egy nem keresztény ember, egy átlag ember, és egy emberrel, aki Istennel jár. Az ember, aki nem Istennel jár, amikor van valami siker, ő milyen nagyszerű vagyok, milyen jó vagyok. Az ember, aki Istennel jár, amikor van valami siker az olyan. Ő nem gondol arról, hogy én milyen jó vagyok, hanem ő leborul Istenem, és azt mondja, hogy milyen nagy az én Istenem. Amikor valaki a munkahelyen, amikor azt mondja, hogy nagyon jó munkás voltál, most már ettől kezdve te leszel az osztályvezető. Igen, milyen jó vagyok, most már én vagyok az osztályvezető, azért én lettem az osztályvezető, mert olyan jó munkát végeztem az utolsó 5 évben. Vagy az, hogy Isten köszönöm, milyen kegyelmes vagy, mert én tudom, hogy ez az ember vagy az az ember ugyanolyan, vagy esetleg alkalmasabb, mint én. Erre a pozícióra. Csak azért én lettem ezt az ember, mert te dolgoztál. Az állás. Amikor van valami siker az életünkben, miről gondolok? Az, hogy milyen jó vagyok, vagy az, hogy milyen jó az én Istenem. A szolga viselkedése helyes volt. És érdekes, ha tovább olvasunk a történetben, látjuk később a történetben, az 52. versben, hogy ő megint leborul Isten előtt. És ő hálát ad Istennek, hogy Isten adta a megoldást. ismerjünk a történet. Az Új Szövetségben, amikor Jézus gyógyított 10 embert, és hány ember jött vissza megköszönni? Csak egy. És Jézus kérdezte, hol van a többi 9? És én azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy szomorú volt. Azért, hogy azok az emberek, akik kaptak valamit, nem tudtak annyit csinálni, hogy visszamenni és megköszönni, hogy Isten adott neki valamit, ami nagyszerű volt. Mi hogy vagyunk vele? Könnyen elfelejtünk hálát adni az Úrnak, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy ő ad valamit. Jobban kell látni azt, hogy nem azért történik valami jó az életünkben feltétlenül, hogy mi olyan jók vagyunk, hanem jobban kell látni azt, hogy azért van az, mert Isten szeret és Isten kegyelmes velünk. Ez a szolga jól megértette ezt. Most nézünk a fiatal pár, a szerelmes pár. Ez egy kicsit nehéz mondani azt ebből a történetből, de látjunk, hogy milyenek voltak. Akkor Rebeka. Nem tudjunk sok mindent róla, de én azt mondom, hogy két fő dolgot látom róla. Az egyik a 18. és 19. versben, amikor ő azt mondja, hogy igenis, én adom vízet a 10 tevenek. Én azt látom, hogy ő nem félt a kemény munkától. Ő szívesen csinálta azt, ő azt mondja, hogy én, mert mondta, hogy egy gyönyörű lány volt. De azt mondta, hogy ő nem mondta, hogy én egy szép lány vagyok, én egy szépség királynő vagyok, én nem tudok kemény munkát csinálni. Nem, ő csinálta azt a kemény munkát. Sokszor, amikor mi beszéljünk a házasságról, beszéljünk arról, hogy valaki szeretne férhez menni, vagy megnősülni. És arról beszéljünk, hogy keresni kell a megfelelő embert. Többen ismertek azt a történetet, amit többször mondom, hogy volt egy teológia professzor. És az egyik diák bejön. És azt mondja, hogy professzor, én döntöttem, hogy milyen feleség kell nekem. A professzor azt mondja, hogy igen, én csináltam egy listát, és fogja egy listát, és ez a legifajta számítógép papíron volt, ami össze van kötve, és kezd húzni ki egy listát. Szóval oda, hogy milyen feleséget keres, mit azok a feltételek, hogy ő mit keres, hogy milyenek az a tökéletes feleség. Professzor nagyon tetszik neki ez a lista, azt mondja, hogy épp írom egy könyvet erről a témáról, esetleg tudnánk kölcsönt írni a listát, biztos segítség lenne nekem. De utána a professzor azt mondja, hogy várjátok egy kicsit, van még egy kérdésem. Csak egy listád van? A professzor azt mondja, itt van a probléma. Te csak azzal foglalkozol, hogy milyen feleség kell neked. És nem foglalkozol azzal, hogy milyen férfi vagy. Én azt sokkal jobban járnunk, ha ezt a listát dobnunk a szemétbe, és te csinálnál egy új listát arról, hogy milyen férfi kell, hogy legyen. És ha olyan férfi vagy, lesz feleséged. A probléma az, hogy te nem vagy olyan férfi. A te feladatod, mint férfi, foglalkozni, hogy legyél egy olyan férfi, aki Istennél jó. Egy mód Isten gondoskodik arról, hogy ki lesz a feleség. És én azt mondom, hogy van egy nagy igazság ebben, hogy még mindig gondolkodunk, hogy milyen kell nekem, és nem foglalkozik az, hogy én milyen vagyok. A Rebecca, ő foglalkozott azzal, hogy ő milyen volt. Ő csinálta a kemény munkát. És utána az 58. versben látjunk azt, hogy eddig már döntötték, hogy igen, a Rebecca ő oda fog menni, de mégis látjuk azt, hogy fóltette a kérdés neki. Fóltettek a kérdés mész velük, és ő úgy válaszolt, hogy elmegyek. Az egy hit lépés. Ő nem tudta pontosan mit vár rá, de abban a kultúrában, amiben ő élt, ő nem lázadott, hanem ő alavette maga alá. Azok a dolgok alá, amik kellett alavetni maga. Akkor most nézünk, hogy mit tudjunk a férfiról, Izsákról. Megint lényegében semmi. Ahogy én említettem, ő legalább 35 éves volt. Nem volt egy fiatal férfi. Nem kapkodott ezzel a döntéssel. De egy igét mond valamit róla. A 63. vers. Este fele kiment Izsák imádkozni a mezőre. Ez az egy mondat beszél róla. És én azt mondom, hogy nagyon sokat elárul róla. Hogy ő mit csinált? Ő kiment imádkozni. A héber szó itt nem feltétlenül az imádságról van szó, hanem elmélyülni. So, amikor ő kiment, és ő találkozott Istennel. Én miért nem, hogy volt egy kis párbeszéd Istennel, tudta, hogy hamarosan a szolga hazajön, esetleg az ő új feleségével. Nézd, ez nem hiszem, hogy neki egy könnyű dolog. Soha sem látta ezt a nőt, semmit nem tudott róla. De mégis valahogyan látjuk a bízalom Isten fele. Az, hogy ő kereste az Urat ebben a helyzetben. Mik a tanulságok ebből az egészből? Mik azok a elvek, amit mi tudunk követni? Az egyik, amit látom, az, hogy miért indult ez az egész? Az, hogy az Ábrahám fontosnak tartotta, hogy az ő fia felesége legyen az ő népéből. Azt fordítva új szövetség értelemben az, hogy fontos volt neki, hogy az ő fia talál egy olyan társ, aki hasonló hozzá. Aki imád ugyanazt az Istent, mint ő. Fontosnak tartotta azt, hogy a fia kap egy olyan társ, aki lelkileg ugyanazon a sínen jár, mint ő. Olyan, mint egy vasút. Van két sín, ami pont egymás mellett mennek. Nem eltávolnak egymástól, és utána visszajönnek, azok a sínek mindig ugyanazok a távolságmagadnak egymástól, és ugyanabban az irányban mennek. Ez fontos egy jó házasságban, hogy a hitbeli kérdésekben van egység, és teljesen ugyanabban az irányban tudunk menni együtt. És aki gondolkodik a házasságról, nagyon fontos, hogy ez legyen a lista tetején, hogy igenis a társam legyen olyan, mint én a hitben. Egy másik tanulság. Ebben a történetben látjuk, hogy a szülők nagy szerepet játszottak a döntésben. Én nem mondom azt, hogy menjünk olyan messzere, hogy azt mondjuk, hogy a szülők döntenek. De én azt mondom, hogy igenis fontos, hogy valaki, aki gondolkodik a házasságról, figyelembe veszi azt, hogy mit mondnak a szülők. A szüleid a legjobbat akarnak neked. Meg vagyok győződve arról. Lehetséges, mi néha nem érzünk ezt, de én azt mondom, hogy nagy ritka kivétellel nem így van, hogy a szülők a legjobbat akarnak a saját gyerekeinek. És amikor a szülők azt mondnak, hogy ez az ember nem felel meg, akkor a szülők nem mondnak ezt, mert akarnak, hogy keserű legyen az életedet, hanem azt mondnak ezt, mert ők a legjobbat akarnak. Nagyon fontos, hogy a szülők áldás legyen egy házasságban. Nem akarok túl sokat kivenni ebből a történetből, ami nincs ott. De még egy dolgot mondom, az, hogy nem kell sietni egy ilyen döntéssel. Az Izsák 37 éves volt. Ő egy érett férfi volt. És én azt látom, hogy igenis azok az emberek, akik idősebbek, amikor összeházasodnak, a tapasztalatom szerint stabilabb a házasságuk. És azt a tapasztalatom, aki legfiatalabban, aki nagyon fiatalan megy férhez, vagy megnősül, ott nagyon gyakran, később felmerülnek problémák. Valami az érettséggel. Az ember még nem érkezett arra a pontra, hogy egy ilyen fontos döntést tud jól hozni. És én azt mondom, hogy inkább, ha hibázni kell, hibázunk abban, hogy inkább várjunk meg egy kicsit. A példabeszédek harmadik rész, az ötödik és a hatodik vers. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkod. Minden útodon gondold rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Én azt láttam ebből a történetből, hogy ez egy gyakorlati dolog, ami mutat, amit olvasunk itt a példabeszédben. Ez a szolga végig bízott az Úrban, és Isten vezette. A mi feladatunk, vagy a házasság döntésben, vagy bármilyen más döntésben. Bízunk az Úrban. Keresünk őt. És engedjünk, hogy ő így fog vezetni minket. Bízál az Úrban teljes szívból, és nem a magad eszére támaszkodj. Imádkozunk. Édesatyám, segíts minket látni azt, hogy a teljes írás ikletett tőlem. És minden rész, ami benne van a Bibliában, ott van a mi javunkra. Van olyan helyzetek, amikor a módszereket is kell követni, de van olyan, amikor keresnünk kell azokat az elveket, amit tudunk alkalmazni a mi életünkben. Kérjünk, segíts minket látni ezeket az elveket. És látni azt, hogy hogyan tudunk alkalmazni ezeket a mi életünkben. Kérjünk, add nekünk bölcsességet, nem abban, hogy bízunk saját magunkban, hanem abban, hogy bízunk benne. És kérjünk, hogy vezess minket a helyes úton. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében.